A mi Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Atyánk, Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, amiért ennek a munkás napnak a végén megállhatunk előtted. Köszönjük neked a te szeretetedet, a te gondoskodásodat, amit a mai napon is megtapasztalhattunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy jöhetünk a kegyelem királyi székéhez, a te trónusodhoz, hogy felüdülhessünk, hogy megtisztulhassunk, hogy helyre álljanak bennünk a dolgok. Te látod, Úr Jézus, hogy milyen nap van mögöttünk, milyen feladatokat láttunk el hűséggel, mi az, amire már nem volt erő, idő. Te látod, hogy milyen gondolatok, milyen kérdések, milyen kétségek vannak bennünk. Szeretnénk, Úr Jézus, most elsősorban azt megérteni, hogy te mit akarsz nekünk mondani. Miért kell éppen nekünk itt lennünk, miért kell éppen azt hallanunk, amit hallunk. Te formát kérünk a gondolkodásunkat, az egész életünket a te igéd és lelked által. Azért könyörgünk most, hogy csitíts el szívünkben bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. És azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy ne csak meghalljuk és megértsük a te igédnek az üzenetét, hanem meg is tudjuk azt élni a templomból kilépve, megvalósítva mindazt, amit megértettünk és meghallottunk. És azért könyörgünk, Úr Jézus, hogy ruház fel bennünket az engedelmesség lelkével. Mennyei atyánk, te légy itt most a középpontban, hadd legyen neked kedves az Isten tiszteletünk, nem csak itt a templomban, hanem a templomból kilépve az életünk Isten tisztelete is, hadd mutasson rád, és hadd legyen neked kedves. Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk, Jób könyvének 12. részéből, a 12. rész 6. versétől, a 10. versig terjedő igeszakaszból, az ige felolvasását és annak magyarázatát leülve hallgassa meg a gyülekezet figyelmes szívvel. Jób könyve 12. részéből, a 6. verstől kezdve így szól hozzánk Isten igéje. Nyugtuk van a pusztítóknak sátorukban, biztonságban élnek, akik ingerlik Istent, és akik azt hiszik, hogy Istent markukban tartják. Kérdezz csak meg a jószágokat, azok is tanítanak, és az égi madarakat majd a tudtodra adják. Vagy emelkedj el a földről, az is tanít, a tenger hala is beszél neked. Mindezek közül melyik nem tudja, hogy az Úrnak keze cselekszi ezt? Az Úr kezében van minden élő állatnak élete, és minden egyes embernek lelke. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, a mai világban, ahol minden az önmegvalósításról és a saját életünk irányításáról, kézbevételéről szól, gyakran halljuk ezeket a kifejezéseket, vedd kezedbe a sorsodat, vedd kezedbe az irányítást, vagy valakiről elmondják, hogy igen, ezt és ezt tette, tehát kézbe veszi a dolgokat az életében, kezébe veszi az irányítást. Sokan azonban nem csak az élet dolgainak intézését veszik így kezükbe, hanem sajnos így gondolkodnak az Istenről és az Istennel való kapcsolatról is. Tulajdonképpen ebben a néhány versben kétféle gondolkodásmód ütközik. A pogányos, vallásos istenkép és gondolkodás, amely arról szól, hogy Isten van, értem. A másik, a keresztjén gondolkodás, az pedig azt mondja, hogy én vagyok Istenért. És ez a kettő áll itt egymással szemben, persze nem csak ebben a néhány versben, hanem a Biblián ez végigvonul figyelmeztetésként. Sokan úgy gondolják tehát, hogy ahogy kezembe vehetem az életem irányítását, azt, hogy mivel töltöm az időmet, hogy mivel foglalkozom szabadidőmben, hogy mit végzek majd munkaként, akik munkavállalás előtt állnak, vagy hogyan fogom felépíteni a karrieremet, vagy kivel kötöm össze az életemet hosszabb, rövidebb időre, én vagyok a magam ura, én intézem az életem dolgait, kezemben tartom a sorsomat. Aztán persze, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy várjuk, meg szeretnénk, akkor mindenféle mást vádolunk magunkon kívül. A körülményeket, a szerencsétlen helyzeteket, a másik embert, vagy Istent talán, és ilyenkor nagyon könnyen elfeledkezünk arról, hogy de hát nem mi hirdettük fennen, hogy saját kezembe veszem a sorsomat, saját kezembe veszem az irányítást, én döntök, még Isten se mondja meg nekem, hogy én mit, hogyan gondoljak, csináljak. És megdöbbentő ez az újfordítású Bibliából felolvasott ige, mert a Károli verzióban ez úgy szól, hogy aki kézben hordja Istenét, gondolkodnak így a pogányok. Itt viszont talán még szemléletesebben van kifejezve az újfordítású Bibliában, azt hiszik, hogy Istent a markukban tartják. Igen, sokan így gondolkodnak a vallásos emberek. Így gondolkodtak a pogányok is régen, meg ma is. Azt hiszik, hogy Istent markukban tartják. Persze itt a Károli verziója az, hogy a markukban hordják, maguknál hordják. Nyilván ez is benne van, hogy voltak olyan bálványszobrok annak idején, ami nem csak hatalmas épületekben, bálványtemplomokban volt felállítható, vagy a házi bálvány a sarokban itt-ott-amott, hanem voltak ilyen mobil bálványok is, amiket lehetett vinni magukkal, kis szobrok formájában betéve tarisznyába ide-oda, hogy hát a védelmező istenség az ott legyen velem, bárhova is megyek. Aztán ennek a másik pogány verziója, a különböző szerencsekövek, meg talizmánok, meg gyűrűk, meg egyebek, amik ha nincsenek nálunk, akkor aztán vége van mindennek, és aztán csőstöljön a baj, meg a szerencsétlenség. De megdöbbentő, hogy a mai felvilágosult, vagy önmagát legalábbis felvilágosultnak hitvilágban hányan gondolkodnak így? Akár a környezetünkben, szomszédok, munkatársak, családtagok, az utca embere. Hányakat kérdezhetnénk meg erről, és hányan mondanák azt, hogy igen, hát nekem is van egyéb ilyen szerencse kövem, vagy szerencse ruhadarabom, amit hogyha magamnál hordok, akkor jó napom van, ha rajtam van, jó napom van, akkor szerencsés vagyok, jól alakulnak a dolgok. És az a legszomorúbb, amikor magukat vallásos embereknek gondolók is így gondolkodnak. Persze nyilván tudjuk, hogy hát Istent nem tudjuk magunknál hordani, de mégis azt gondolják, hogy mivel Isten van értem, ezért én megmondhatom Istennek, hogy mit tegyen velem, mit tegyen értem. Így gondolkodnak a pogányok, befolyásolják az istenséget, azt gondolják, hogy lefizethető az istenség valamilyen áldozattal vagy áldozatokkal. Istent oda tudom rendelni a magam céljainak a támogatására. És ezért kész vagyok vallásos tevékenységeket véghez vinni. Hát hál' Istennek most már nem kell különböző állatokat feláldozni mindenféle szobrok előtt, leegyszerűsödtek mára ezek a dolgok. Sokan úgy gondolják, hogyha elégszer veszek részt Isten tiszteleten, vagy bemegyek a templomba többször, vagy többet dobok a persejbe, bizonyos vallásos tevékenységeket elvégzek, akkor majd jó leszek Istennél, majd bevágódok nála. Vagy majd hozok valamilyen nagy áldozatot érte, és akkor majd ő elintéz nekem dolgokat. Persze ezt így tudatosan nem gondolják végig, és sokszor nem gondoljuk mi magunk sem végig, de ez a gondolat, ez a pogányos gondolkodásmód áll sok vallásos tevékenységünknek a hátterében, hogy mégiscsak valahogy rá kéne venni ezt az Istent, hogy azt csinálja, amit én akarok. Mégiscsak valahogy el kéne érnem, hogy befolyásolni tudjam Istent, hogy amit én már nem tudok megtenni, ahol nekem véget érnek a határaim, ahol akármennyire veszem kézbe az életem alakítását, mégsem sikerül, akkor majd jöhet Isten, amikor elértem a határaimat, a cselekvő képességemnek, az erőmnek, az anyagi javaimnak a határait, akkor majd jön Isten, és akkor majd ő szépen, amit én nem tudok, majd megteszi helyettem. És még fel is mentik magukat az ilyen emberek, hogy de hát én jó vagyok, hát én nem a vuduban, meg az okkultizmusban, meg a jóslásban, meg a szerencse talizmánokban keresem a segítséget, meg a különböző keleti vallásokban, praktikákban, jógában, meg természetgyógyászatban, hanem hát én mégiscsak református vagyok, mégiscsak a templomban keresem, hát nem húzhatom ki magam, hogy hát én mégiscsak jó ember vagyok, meg jó keresztjén vagyok. De érdemes megvizsgálnunk a szívünket, kedves testvéreim, hogy mi áll a háttérben. Mi a mi Isten keresésünknek a motivációja? Vajon nem arról szól-e sokszor a mi Isten keresésünk, hogy valamilyen módon befolyásolni akarjuk őt? Azt hiszik, hogy Istent a markukban tartják. Azt hiszik, hogy megmondhatják Istennek, hogy mit akarnak, tulajdonképpen szépen barokk körmondatokban, kánaáni nyelven megfogalmazva, de hát mégiscsak utasítják Istent, hogy tegye azt, amit ők akarnak. Mert mi a gondolkodás kiinduló pontja? Isten van, értem. Ő egy mankó, egy segítség, egy valamilyen pótszer, amikor már mindenből kifogytam, akkor ő az a Jolly Joker, akit elő lehet húzni a pakliból, és majd akkor ő segít, mert ő van, értem. Egészen más az a gondolkodásmód, amiről a Biblia beszél, ami a keresztény gondolkodás lényege, hogy az a kiinduló pont, hogy én vagyok Istenért. Egyáltalán azért vagyok, mert Isten akarta, hogy legyek. Nem önmagamtól vagyok ezen a világon, nem is önmagamért vagyok ezen a világon, senki nem úgy született meg, hogy elhatározta, hogy ekkor és ekkor itt és itt, ebbe és ebbe a családban, na most majd megszületek. Isten adott nekem életet, Istentől függ az életem, és éppen ezért nem én rendelkezek Istennel, hanem Isten rendelkezik velem. Egészen más ez a hozzáállás, egészen másfajta gondolkodásmódot és döntéseket von maga után, ha valaki itt az elején tisztázza, hogy ki is van kiért, hogy vajon Isten van értem, vagy én vagyok Istenért, hogy azért vagyok, hogy Isten dicsőségére legyen az életem, hogy nem a magamé vagyok, ahogy a Heidelbergi K.T. is mondja, hanem az én hűséges megváltónak, Jézus Krisztusnak a tulajdona. Vajon komolyan vesszük-e ezt, mert elmondjuk persze konfirmáció alkalmával, vagy néha Isten tiszteleteken idézzük, de hogy az életem fölött a tulajdonjog nem az enyém, ha valóban Jézusnak átadtam az uralmat. És ebből még egy dolog következik, hogy nem csak a tulajdonjog nem az enyém, hanem a használati jog sem az enyém. Mert sokan még eljutnak addig, hogy igen, Úr Jézus, szükségem van rád, mert nem tudom az életem dolgait elintézni, mert kudarcot vallottam, feladom az önerőből való boldogulási vágyamat, és mutasd meg te az én utamat, Úr Jézus. Te mondd meg, hogy hova menjek tovább tanulni, hogy mi legyen a munkám, hogy ki legyen a társam, hogy hol éljek, hogy hogyan gondolkodjak, beszéljek, mert magamtól lásd, csak eddig jutottam. És az már nagy dolog, ha valaki eddig eljut, hogyha azt mondja, hogy átadja az uralmat az élete fölött Jézusnak. De a hétköznapokban mutatkozik meg, a munkahelyen, az iskolában, a családban, a baráti körben, a gyülekezetben, hogy mennyire veszem én tudatosan komolyan, hogy én amúgy Jézus Krisztus tulajdona vagyok. És hogy nem csak a tulajdon jog Jézusé az életem fölött, nem csak a címke az rajtam, hogy keresztjén, hanem a tartalom is az. És engedem Jézusnak, hogy az ő programja valósuljon meg az életemben. Nem én akarom az én programjaimhoz és terveimhez hozzárendelni Istent, és hozzáigazítani Istent, hanem én igazodom az ő tervéhez, az ő programjaihoz, az ő céljaihoz. És azt kezdem el megvalósítani. Ez jelenti azt, hogy a használati jogot is átadom az életem fölött Jézusnak. Ez a kérdés, hogy hogyan gondolkodunk erről. Isten van, értem, vagy én vagyok Istenért. Megdöbbentő történeteket olvashatunk a Bibliában arról a pogány, vallásos gondolkodásmódról, amikor emberek vagy emberek tömegei azt hiszik, hogy Istent a markukban tartják. Számomra az egyik legszemléletesebb történet ezzel a gondolkodásmóddal kapcsolatban az, amit Sámuel első könyvében olvasunk, amikor nem volt király Izraelben, amikor még csak bírák voltak, és a bírák korának az egyik jellemzőjét így írja le a bírák könyve, hogy mindenki azt csinálta, ami kedves az ő szemei előtt. Magyarul mindenki azt csinálta, amit akart. És mi lett belőle? Bálványimádás, káosz, anarchia, tönkrement családok, tönkrement házasságok, tönkrement életek, fizikálisan megsemmisült életek, meg lelkileg tönkrement életek, meg elpusztított termés, meg ellenséges megszállás, meg kifosztás. Hát ez lett annak a nagy szabadosságnak az eredménye, amit így foglal össze egy mondatba a bírák könyve, hogy mindenki azt csinálta, amit akart. És érdemes éppen ezért tanulmányoznunk a bírák könyvét, mert nagyon sok hasonlóságot fedezhetünk fel mai korunkkal. Hiába 3300 évvel ezelőtti történeteket írnak le a bírák könyvében, de mégis azt látjuk, hogy ma sok tekintetben jellemző ez a világunkra, hogy mindenki azt csinálja, amit akar. Ami éppen neki jó, és aztán, hogy így mennek tönkre házasságok, családok, emberek, testi, lelki, egészsége, közösségek, az már nem számít. Csak az legyen, amit én akarok. És ha lehet még ezt kicsit Isten segítségével, az ő befolyásolásával. Na ebben az állapotban Izrael népét megtámadja az éppen aktuális ellenség, a filiszteusok. És gondolnak egyet Izrael vezetői, vigyük magunkkal a csatába a Fridládát. Mert ahol a Fridláda, ott van Isten. Igaz, hogy az elmúlt években nem kérdeztük Istent, hogy mi az ő akarata. Igaz, hogy nem kerestük az ő tervét, az ő akaratát az életünkre nézve. Igaz, hogy csak vallásos tevékenységeket vittünk véghez, de a szívünk jéghideg maradt vele szemben. Megkeményítettük a szívünket, mint ahogy itt az énekben is énekelhettük. De nem baj, vigyük magunkkal a Fridládát, mert akkor majd velünk lesz Isten. Milyen bolond gondolkodás ez, hogy én oda tudom kényszeríteni Istent a saját terveim megvalósításához. Amúgy nem foglalkozom vele, nem keresem az akaratát, nincs vele élő kapcsolatom, napi szinten meg pláne, de majd én oda kényszerítem az Istent, hogy mégiscsak úgy legyen, ahogy én akarom. Mert azt gondolták, hogy Istent be lehet zárni egy dobozba. Bármennyire szépen meg is volt az faragva, meg aranylemezekkel volt borítva, de hát az mégiscsak egy doboz volt. És mivel Izrael szíve teljesen hideg volt Isten felé, teljesen érdektelen volt Istennel szemben, hiába vitték el magukkal a csatába a Fridládát. Elvesztették a csatát is, meg még a Fridládát is. És Izrael akkori bírája, aki sajnos nem állt a helyzet magaslatán, Éli főpap, aki mindenhol rendet tudott tartani, csak a családjában nem. Az nem akkor halt szörnyet, amikor meghallotta, hogy a fiai meghaltak a csatában, hanem akkor, amikor meghallotta, hogy a Fridládát is elvitték a filiszteusok. Mert ez volt a reménységük, és a reménységük egy pillanat alatt szerte foszlott, mert egy hamis istenképük volt, hamis váradalmakkal ebből kifolyólag. És azt gondolták, hogy markukban tartják az Istent, de a szívük távol volt tőle. És Isten megmutatta, hogy őt nem lehet dobozba zárni, őt nem lehet oda erőltetni a terveinkhez, meg a céljainkhoz. Vagy mi igazodunk az ő terveihez és céljaihoz, vagy pedig ő nem fog a mi terveinkhez és céljainkhoz igazodni. És elvitték a Fridládát, és Izraelnek meg kellett tanulnia, hogy Istent nem lehet irányítani. Hogy Istent nem tarthatjuk a markunkban, bármennyire szeretnénk. Az persze már Isten mindenhatóságának a jele, meg valamelyest az ő humorérzéke, hogy aztán lehet, hogy a filiszteusok, vagy lehet, hogy Izrael nem tapasztalta meg Isten jelenlétét a Fridláda környékén, de a filiszteusok megtapasztalták, hogy mit jelent Isten ítélő jelenléte valahol. Mert ugye bevitték a Dágon templomba, az ő főistenüknek, bálványuknak a templomába a Fridládát, mint hadisarcot, mint győzelmi jelképet. Na, legyőztük az ellenséget, sőt, nem csak az ellenséget, az ellenségünk istenét is legyőztük. Tessék, itt van Dágon neked az áldozat. Aztán persze másnapra ledőlt a Dágon szobor, arcra borulva a Fridláda előtt. Persze hát a filiszteusoknak nem volt olyan villám észjárásuk, szépen visszaragazgatták a ledőlt dolgokat, meg visszahelyezték a bálványt az eredeti állapotába. Mert nem rakták össze a képet, hogy az Isten jelenlététől dőlt le a bálvány. Elkezdték toldozgatni, foldozgatni, meg se fordult a fejükbe, hogy na de hát a Dágon Isten, akkor javítsa meg a szobrát, nem? Hát meg tudja csinálni. Hát ők, nekik kellett szépen helyre igazítani. Aztán következő estére újra ez történt. Meg hát mellékhatásként ugye elterjedt a különböző ragályos fekélyeknek, meg pestisnek, meg egyebeknek a feltűnése a filiszteus városokban. Hatalmas járványok voltak. És nagy nehezen több nap múlva a filiszteusok összerakták a kis puzzle darabokat, hogy lehet, hogy az a baj, hogy Istent nem lehet bezárni egy dobozba, meg nem lehet áldozati ajándékként a Fridládát egy bálványnak a templomába elhelyezni. De persze azt a következtetést már nem vonták le belőle, hogy ha Dágont toldozgatni, foldozgatni kell, akkor lehet, hogy ő nem Isten. És akkor meg kéne térni az élő Istenhez, Izrael Istenéhez. Nem vagyunk-e mi is sokszor ilyenek, kedves testvéreim, hogy Isten már ezerszer bizonyította, hogy a bálványaink semmit nem érnek, és mi újra és újra építgetjük őket. Leborulnak Isten előtt, összedőlnek az Isten jelenlétében. Bebizonyítja az idő, az események, az életünk, hogy mit sem érnek, nem tudják magukat helyreállítani, mi meg elkezdjük szépen toldozgatni, foldozgatni. Hát, ha még kapunk tőlük valamit, még remélünk tőlük boldogságot, élvezetet, sikert, elismerést, szeretetet, ahelyett, hogy hagynánk már végre az összedőlt bálványainkat ott, ahol vannak, és feladnánk már a bálványtoldozást, foldozást, és azt mondani, hogy az élő Isten az Úr, akkor őt követem, akkor hozzátérek, akkor vele kell felvennem a kapcsolatot, hogy kivirágozzon az életem. És ezután a filiszteusok ugye visszaküldik a Fridládát Izrael népéhez, és aztán majd Dávid király, Izrael legnagyobb királya néhány évtizeddel később méltó helyet készít Jeruzsálemben, és majd az ő fia Salamon, aki templomot épít a Fridládának, helyére kerülnek a dolgok. Látjuk ebből a történetből is, kedves testvéreim, hogy sokan gondolkodnak így, és sajnos mi is beleesünk néha ebbe a gondolkodásba, világszemléletbe, hogy Istent a markomban tartom. De mennyivel másabb az a gondolkodás, hogy nem én tartom Istent a markomban, hanem Isten tart engem a markába. Az ő markába vagyok bevésve. Azt olvassuk Ézsaiás próféta könyvének a 49. részében. Ezt mondja Sion, elhagyott az Úr, elfeledkezett rólam az Úr. Hát elfeledkezhetik az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián? És ha elfeledkeznének is ezek, én te rólad el nem feledkezem. Íme az én markaimba metszettelek fel téged. Íme az én markaimba metszettelek fel téged. Milyen más ez, kedves testvéreim, ez az evangélium. Nem én tartom a markomban Istent, hanem Isten tart az ő kezében. És annyira komolyan veszi az irántunk való szeretetet, annyira halálos az ő szeretete, hogy szó szerint az ő markába vésett bennünket, név szerint ismer bennünket. És ez nem csak azt jelenti, hogy tudja, hogy hol lakunk, meg mi az irányító számunk, meg mi a keresztnevünk, vezetéknevünk. Ismer minket mindenestől. A gondolatainkat, az érzéseinket, a vágyainkat, azt, amit legjobban titkolunk mások vagy éppen magunk elől, és ő tudja igazán a megoldást, a bűneinkből való szabadulást, a betegségeinkből való gyógyulást, a problémáinkra a megoldást. Ő halálosan komolyan vette, hogy szeret bennünket. Szó szerint a markába metszett, gondoljunk nagypéntekre, Jézus Krisztus keresztjére, amikor valóban átszegezték a szögek az ő kezét. Isten ennyire komolyan veszi a mi szeretetünket, ennyire komolyan veszi, hogy meg akar menteni a bálványainktól, saját magunktól, attól a hamis gondolattól, hogy mi tudjuk Istent befolyásolni. Isten valóban meg akar váltani magának bennünket, és azt akarja, hogy végre feladjuk a harcot ellene, meg feladjuk a nélküle való boldogság keresésünket, és végre meglássuk, hogy ő az igazi forrása a boldogságunknak. És azért vésett bennünket a markába, azért ismer bennünket név szerint, mert ki akarja bontakoztatni az életünket. Nekünk nem önmegvalósításra van szükségünk, hanem Jézus tervének a megvalósítására az életünkben. Akkor lesz teljes és boldog az életünk, akkor fogunk kivirágozni, akkor leszünk teljesek, egészek, és akkor leszünk áldássá a környezetünk számára, a családunkban, a munkahelyen, az iskolában, a gyülekezetben, bárhol vagyunk. Hogyha engedjük, hogy Jézus Krisztus szeretete átformálja a gondolkodásunkat, az értékrendünket, a döntéseinket, a szavainkat, a tetteinket, az egész életünket. Jézus Krisztusnak éppen azért kellett meghalnia, hogy a mi céltévesztésünket, a mi bűneinket magára véve megszabadítson bennünket a bűnnek a büntetésétől, a kárhozattól. És ő ennyire komolyan vette a mi megmentésünket. Ő annyira szeret, hogy szó szerint a markába vagyunk felvésve. És ez az a gondolat, és ez az az evangélium, ami szöges ellentétben áll azzal, hogy Istent én tartom a kezemben, mennyivel másabb az a szeretet kapcsolat, amikor Jézus Krisztus nyújtja felénk az ő átszegzett kezét, és azt mondja, hogy gyere, én szeretlek, nálam kész a szabadítás, nálam kész a bűnbocsánat, nálam kész a gyógyulás, kész a megoldás. Hagyd el a bálványaidat, hagyd, hogy összetörjenek a bálványok, akár az álmaid is, és nézd meg, hogy mit készítettem neked. Azt mondja a Zsoltáros, a te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké. Hát készek vagyunk-e ezeket a gyönyörűségeket meglátni, ezeket az áldásokat elfogadni, magunkévá tenni, hittel kinyújtani a kezünket Jézus Krisztus felé. Egészen más az, hogy én a markomban tartom Istent, mint az, hogy Isten tart az ő kezében, és ő meg is tart. Lépten nyomon olvassuk ezt a Bibliában. Jézus Krisztus nem csak megváltó, hanem megtartó. Ha ő tartja kézben az életünket, na akkor lesz jó helyen az életünk. Valaki egyszer így fogalmazott, hogy a világon a legbiztonságosabb hely az Isten akarata. Ha én beleállok Isten akaratába, ha én elkezdem véghez vinni az ő tervét az életemben, akkor leszek igazán biztonságban. Akkor leszek az ő kezének a védelme alatt. Ő megtart, és ő megtart nem csak itt a földi élet viszontagságai és nehezei között, hanem ő fog megtartani az utolsó ítélet tüzében is, ő fog megtartani a mennyei dicsőségben is, de ehhez az kell, hogy az életemet letegyem az ő kezébe. Hogy lemondjak arról, hogy én irányítom őt, és engedjem azt, hogy ő irányítson engem. És valóban ő cselekszik, ahogy itt a Jób könyvének a 12. részében olvashattuk. Az Úrnak keze cselekszik, az Úr kezében van mindenkinek az élete. Nem vagyunk függetlenek, nem tehetünk akármit, amit meg akarunk tenni, vagy amit elgondolunk. Függésre teremtett lények vagyunk alapból, Csak az a kérdés, hogy kinek szolgáltatjuk ki az életünket. Attól tesszük magunkat függővé, aki tönkre akar tenni, vagy attól tesszük függővé az életünket, aki meg akar menteni, aki az életét adta értünk, akinek a markában fel van vésve a mi nevünk. Ő cselekszik, Jézus Krisztus kezében van, és lehet az életem, hogyha tudatos döntést hozok mellette, ha megbánom és elhagyom a bűneimet, és átadom az uralmat az életem fölött neki. Hatalmas felelősség ez, hogy innentől kezdve Jézus Krisztusnak tartozom elszámolással mindenért, de hatalmas vigasztalás is egyben, hogy nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona. Olyan kézbe teszem le az életemet, amely ezt az egész mindenséget is fenntartja. Ezért nála lehet a legnagyobb biztonságban a jelenem is, meg a jövőm is. Adja Isten, hogy ezt a döntést meghozzuk életre szólóan, és minden nap újra és újra ehhez a döntéshez igazítsuk a hétköznapi döntéseinket, szavainkat, tetteinket, gondolatainkat, hogy valóban kiteljesedjen az életünk az Úr Jézussal járva. Úgy legyen. Amen. Úr Jézus, bocsáss meg nekünk, amikor mi is azt gondoltuk, vagy talán sokszor azt gondoljuk még ma is, hogy markunkban tarthatunk téged, hogy irányíthatunk ilyen-olyan praktikákkal, módszerekkel, vallásos tevékenységekkel. Bocsáss meg, Úr Jézus, amikor nem tőled várjuk a választ, a megoldást, a szabadítást, a békességet, a boldogságot, az igazi szeretet közösséget, hanem bálványokra próbálunk építeni, és amikor azok összedőlnek, akkor ahelyett, hogy megtérnénk, hogy bűnbánatot tartanánk, hogy visszatérnénk hozzád, Úr Jézus, az élet forrásához, elkezdjük toldozgatni, foldozgatni a bálványainkat. Úr Jézus, te látod, hogy milyen sok hiába való munkát, időt, erőt, pénzt fektettünk ezekbe. Szeretnénk, Úr Jézus, végre ezzel felhagyni, és szeretnénk benned megtalálni a békességünket, a boldogságunkat, és szeretnénk azt a tervet véghez vinni, a te jó, kedves és tökéletes akaratodat, ami igazán kibontakoztathatja az életünket. Ezért könyörgünk, Úr Jézus, hogy te vedd kezedbe az életünket. Szeretnénk a te uralmad és a te védelmed alatt élni. Köszönjük neked, hogy te halálosan komolyan vetted a mi megváltásunkat, te halálosan komolyan szeretsz bennünket. Köszönjük, hogy a te markaidba véstél fel bennünket, ott a Golgota keresztjén. Köszönjük, Úr Jézus, hogyha letesszük az életünket a te kezedbe, akkor tudhatjuk, hogy onnantól kezdve nem a magunké vagyunk, hanem a tieid, és így lehetünk a te védelmed és oltalmad alatt. És te vagy az, aki kézben tartasz, és megtartasz a próbák, a nehézségek, a betegségek között. Te vagy az, aki megtartod az életünket az utolsó ítélet tüzében is, és te tartasz meg a te kegyelmedben, majd az örök dicsőségben is. Szeretnénk, Úr Jézus, erre eljutni, és ebben a bizonyosságban minden nap megerősödni, és ennek fényében megélni a hétköznapokat. Így imádkozunk most, mennyei atyánk, gyülekezetünk egész közösségért, kicsinyekért és nagyokért egyaránt. Imádkozunk a betegekért, hogy kérünk, te légy az ő gyógyítójuk, a gyászolóknak te légy a vigasztalójuk. Hozzuk eléd, mennyei atyánk, a családjainkat, hogy a te áldásod legyen mindnyájunk családján. Hozzuk eléd az esténket, hogy hadd tudjunk abban valóban elcsendesedni, a hallott igét tovább forgatni a szívünkben és megélni a hétköznapokban. Őriz, kérünk bennünket a hazavezető utainkon, adj nekünk, kérünk, az éjszakában felüdítő pihenést, hadd tudjunk veled felvérteződve, a veled való kapcsolatban megújulva elindulni a holnapi napon is. Imádkozunk, mennyei atyánk, egyházunkért és nemzetünkért, hogy te adj, kérünk, ébredést, megújulást a te szent lelked által, és hozzuk eléd üldözött keresztjén testvéreinket is, Úr Jézus, hogy te erősítsd őket a hitben, és te adj nekik szabadulást. Mennyei Atyánk, Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém vagy. Ámen.